Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség neked, Isten.
Abban az időben így beszélt Jézus a zsidók sokaságához. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké élni fog. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Vita támadt erre a zsidók között. Hogyan adhatja ezt testét elederül nekünk? Jézus így felelt nekik. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, s én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből alászállott kenyér, nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Bocsánatára. Krisztusban szeretett testvéreim! Az úgynevezett kenyeres beszédek negyedik, utolsó állomásához érkeztünk. János evangéliumából 4 héten keresztül hallottuk Jézus a kenyérről szóló tanítását. És hát a fizikai testünket tápláló kenyértől eljutottunk az élő kenyérig. Volt egy teológiai megalapozás, az ezeket a gondolatokat soha ne felejtsétek el, amit az egyház tanít, hogy a keresztény élet forrása és csúcsa. Tehát ezek a katekizmusból, ezek hitigasságok. Tehát, hogy tényleg vizsgáljuk meg magunkat, hogy a mi életünk az most biológiai élet, vagy pedig tényleg van bennünk természet fölötti élet. Hisz Jézus arról beszél, mert ugye eddig mindig azt mondta, hogy igen, aki ezt eszi, az örökké él. De ma mondott olyat is, hogy aki meg nem eszi, abban meg nincs élet. És ő nyilván a természet fölötti lelki életről beszél. Mert a természet fölötti élet a szentségek által jön az egyházon keresztül a világban. Ezért mondhatja azt a zsinat, meg a keresztény tanítás, hogy az egyház az maga a világnak a szentsége. A természet fölötti élet az egyházon keresztül, a szentségeken keresztül, a bűnök feloldozása és az eukarisztián keresztül főleg jön az ember életébe. Akik ezt nem hiszik, azok távol tartják magukat a természet fölötti élettől. Humanisták, jó emberek nyilván, de nem igazán keresztények. És akkor a múlt héten már misztikus tapasztalatokról is hallottunk, csodákról is hallottunk. A mai inkább legyen ilyen személyes megtapasztalás, ilyen személyes élmények. 3 ilyen élményt fogok elmondani az én életemből, ami megerősítették a hitemet az eukarisztiában, az oltári szentségben, a valóságos jelenlétben. Aztán még talán még egyet Emmanuel nővértől. Ez az első, ez még a 90-es évek második felében történt Medjugorjéban. Hát ugye hittem, hittem azt, hogy Jézus jelen van az oltári szentségben. És legyugoréban az embernek a hite csak megerősödik. Ugye este mindig megvan a szertartásnak egy bizonyos rendje, rózsafűzér, szentmise. Aztán jön a kegytárgyak megáldása, akkor a hét mi atyánk, hét üdvözlény, hét dicsőség. És akkor van még egyfajta ilyen keresztelőti bűnbánattartás, a Kyrie eleison. És a végén bizonyos napokon van szentségimádás. Jó sokáig eltart, még 10 óra után is, 10-11-ig is. És mivel hát nagyon sokan vannak, főleg nyáron, templomban nem férnek be, akkor is több mint 30 ezer ember volt, akkor voltam először. És az kint van, a szabad téren. És akkor gondoltam, hogy úgy végig térdelem, kibírom ezt a másfél órát, nem tudom. Úgy negyed óra, mert ilyen makadámszerű kis kövek vannak, voltak akkor, és hát azért nyomja az ember térdét. Egy negyed óra múlva gondolkodtam, hogy fel kéne állni, na, még egy kicsit bírom, még egy kicsit tartom magam. Úgyhogy teljesen így ellazultam, nem is vettem észre, hogy telik az idő, és már nagyon sok idő eltelt, nem is éreztem fájdalmat egy idő után, hogy átment rajtam. És ugye a végén nem is tudtam, hogy hány óra van, behúnyt szemmel, mert úgy lehet a legjobban átélni Istennek a jelenlétét. Ugye néha ránézel, de aztán behúnyod a szemedet, és akkor próbálod az ő tekintetével találkozni. És egyszer csak azt éreztem, hogy valaki közeledik felém. De valami nagyon nagy szeretettel jött. Soha nem éreztem még ilyet. Soha életemben ilyen boldog nem voltam. És az volt az érdekes, hogy egyre intenzívebb volt, hogy valaki, aki engem nagyon szeret, az egyre közelebb jött hozzám, és jön felém valaki. És már akkora volt ez a jó érzés, ez a boldogság, hogy úgy éreztem, hogy már szinte átölel, már egészen itt van. Kinyitottam a szememet, és ott volt előttem az oltári szentség. Ilyen nagy kerek ostya. Mert ugye a végén úgy történik ott az áldás, hogy akkor még ezt nem tudtam, hogy a pap a végén végig megy a nép között, és amerre megy, jobbra-balra, mindenhol adja az áldást. És hogy hogyan megerősített ez a hitemben, hogy érted, hogy nem is tudtam, hogy jön az oltári szentség, csak azt éreztem, hogy valaki jön, aki engem szeret. És ez az érzés, ez a szeretet érzés egyre növekedett, és a boldogság érzés. És amikor itt kinyitott a szemet, akkor meg ott látom magam előtt az oltári szentség, ahogy éppen megáld a pap. Képzeld el, hogy egy személyes, ha van ilyen megtapasztal, mennyire megerősíthet a hitedben, amit addig is hittél. De hogy ez már több, mint hit, ez már olyan, hogy ez egy személyes tapasztalat, már tudod. Semmi kétséged nincs. Hogy ott valóban Isten jelen van, és Isten az maga a szeretet. A köztünk élő Isten. A valóságos jelenlétet megerősíthetik még negatív tapasztalatok, és volt ilyen is például. Ez még Medjugorje előtt volt, ez is a 90-es években. Én még akkor időnként elmentem Bálba is. Azelőtt meg nagyon sokszor. Ipoly parti randevú, 90-es évek közepén valamikor. Hát az, ahol én laktam, azt tudjátok, Szalkán, az ott Szalka közepén van, ahol van ez a nagy park. És akkor onnan bal laktam, már este 9 óra, már sötét volt, Bálba nem illik korán menni, túl korán, mert az csak a kezdőknek való. Rutinos bálosok már kicsit később mennek. És akkor ugye a templom felé kell menni, Ipolyparti randevúra, iskola, sportpálya, és akkor kinn a Ipolypart. Megyek ebből, hát már sötét volt, előttem megy egy társaság, 7-8-an lehettek fiatalok, ilyen 17-18 évesek. Hát a kocsmából jöhettek, mert elősen italosak voltak, azt lehetett hallani, ahogy beszélgettek, és hát elég zajosak voltak, elég hangosak. Amikor odaértek a templomhoz, az egyikük kivált közülük, elkezdett ordítani. Oda ment a templomhoz, a falhoz, ha szalkán tudjátok, hogy van a templom, az a kis utca, ami megy ugye le az iskolához, hát csak egy pár méter attól a kis utcától, a kis úttól, a templomnak a fala, ahhoz a falhoz, ami ilyen a szentélynek ez a ívelt, domború fala, ott, ahol az eukarisztia, az oltári szentség a legközelebb van a falhoz, ilyen 2 méter lehet, megtalálta azt az egyetlen egy helyet, ahol Jézus a legközelebb van, és elkezdett ordítani, hogy kifért a torkából, és szitta Jézust, és hogy mit akarsz tőlem, és miért nem hagysz békén, és akkor veri a falat, és rugdossa, én mögötte 70 méterre körülbelül lelassítottam, hogy oda ne érjek közéjük. De ami a torkán kifért, úgy ordított, tajtézott, és ütötte, vágta a templomnak a falát. És később, és akkor utána a társai aztán lecsillapították, gyere már, mert elkésünk, mit tudom én, siessünk, behúzzuk az időt. És akkor páran elhúzták onnan, és akkor ballagtak tovább ők is. És még nekem akkor nem is esett le, hanem később gondolkodtam el rajta, hogy hát hogy éppen ott, és éppen akkor, és szinte ilyen megszállottként. Aztán később tanultam, ugye dr. Gál Péter volt az egyik professzorom Pécsen, ki elmondta, hogy előfordul, igen, amikor valaki túl sokat iszik, és nagyon tényleg tök részeg, vagy éppen kábítószer hatás alatt van, hogy azok a természetes védelmek, amik az embert védik a gonosztól, a lelkünket, azokon részt támad, hogyha valaki ilyen módon csökkenti ezt a védelmet. Túl sok alkohol, drog és egyéb dolgok is lehet. És ilyenkor egy gonosz lélek, igenis egy démon, hatása alá kerül ez a lélek. Szinte már nem is tudja, hogy mit csinál, nem is emlékszik rá másnak, hogy mi volt. Tehát ezekkel ezért is kell vigyázni, de a mi szempontunkból, a mai témánk szempontjából azért érdekes, mert még mondom, ilyen negatív élmény is megerősíthet a hitedben, hogy igen, ott valóságosan Isten jelen van. Egyébként meg miért tette volna azt, amit tett ez a fiatal gyerek? Nem került elítélni, ki tudja, milyen élete volt, hogy került ilyen helyzetbe egyáltalán, milyen családi körülmények. Imádkozni kell. Tulajdonképpen később értettem ezt meg, már amikor tanultam a teológián Pécsen, professzor úrtól, hogy igazából ez volt. És akkor ilyen negatív élmény, de végső soron mégis pozitív, mert megerősít a hitben. Ez már ott történt Pécsen, a Pálos templomban, a Hunyadi út 70-ben. Ezt egyszer már meséltem nektek talán. Ott a Gál Péter csoportja, egy ördögűző, ördögűzésre is van engedélye, és van neki egy ilyen kis háttércsapata, egy imádkozó társaság, háttérimádkozók. És akkor időnként hoztak oda ilyen megszállottakat is, mondjuk ki. De ez a lány innen származott Nógrád megyéből, már évekig imádkoztak már érte, és már mindent csináltak. Nagyon érdekes volt az ő esete, mert ő hívő volt. Ő hitt Istenben, hitt az eukarisztiában is. Hát volt valami kollégiumban, valami asztaltáncoltatás állítólag, meg ilyen szellemi vízéske, belekeveredett. Aztán utána ezt megértettük, hogy akkor miért történt neki ez a probléma. Szóval vele az történt, hogy szentmise alatt, mert szeretett szentmisére járni, az Úr felmutatáskor jött rá valami ilyen hihetetlen düh, és ő is tajtékzott, és üvöltött, és ordított. Az egész misét nyugodtan végigülte, az egész életében otthon végezte az iskoláit, mindent. Semmi probléma. A misében, amikor a pap fölemelte a szentostyát, és azt mondta, hogy íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, na akkor rátört. Abban a pillanatban, amikor igen, itt van, aki elveszi a bűneidet, a tiédet is. Abban a pillanatban is még a hangja is megváltozott. Egészen ilyen mély, artikulálatlan, ilyen wah, ilyen basszus hangszerű valami. De nem is emberi hangnak lehetne mondani. Ezt azért hallottam, mert ott voltam a misén, És ugye ott van egy kis ilyen, nem kápolna az, hanem egy olyan elkülönített helység, ami üvegfallal van elkülönítve ott a pálos templomban. Oda szokják bevinni a szülők a gyerekeket miséken, hogy ne zavarják a szent misét. És oda vitték be ezt a lányt, a professzor úr, meg a háttérimádkozók, közbenjárók, és akkor ott volt. Ez egy kicsit ilyen hangszigetelt helyiségnek is lehetne mondani, de onnan is lehetett simán hallani, hogy mi történik. Tehát akkora hangerő volt, és három ember nem tudta lefogni ezt a fiatal lányt. Akkor erő költözött beléje hirtelen. Érted, hogy pontosan akkor, amikor felemelik az átváltoztatott szentostját. Természetesen, aki ilyet tapasztal, az többé nem kételkedik, hogy ott Jézus jelen van. Akitől a démon, az ördög, a sátán a legjobban fél. Azért is hívják Antikrisztusnak. Szóval, hogy de legyen valami, ne csak negatív élmény legyen, valami pozitív is, akkor Emmanuel nővértől az ő könyvébe olvastam, aki szintén Medjugorjéban volt, szerzetes nővér, a Nyolc Boldogság katolikus közösségnek a tagja, nem tudom, ott van-e még. Hát ő ugye francia, és akkor Franciaországban történt valahol egy nagyvárosban az eset. Abban a templomban, ahova ő is járt, volt egy hajléktalan, aki ott ült sokszor a templom előtt. Hát Emmanuel nővér ismerte őt. Hát már régóta, éveken át ugye találkoztak, adott neki sokszor pénzt is. Ez a hajléktalan, ez, amikor szentségimádás volt, ez mindig bement a templomba, és ott volt végig a szentségimádáson. Bejut a padba, és ő ott volt. És egyszer a nővér megkérdezte tőle, hogy Paul, úgy hívták, hogy Paul. Hát mit imádkozol te itt? Mit szoktál imádkozni? Én, azt mondja, nem nagyon tudok én imádkozni. Én csak úgy bejövök, én hiszem, hogy Jézus itt jelen van. És akkor mondom neki, hogy ilyeneket, hogy Jézus, én vagyok Paul, eljöttem, hogy meglátogassalak. És csak ott vagyok. Zárójelben mondom, hogy a szentségimádásról nem nagyon kell beszélni. A szentségimádás olyan, mint a napozás. Ott kell lenni, és a nap, ha nem csinál semmit, akkor is ér téged, és akkor is leparnét, D-vitaminnal töltekezhetsz. A szentségimádás azért sokkal jobb, mint a napozás, mert itt nincs káros mellékhatás, nincsen UVB-sugárzás, folyamatos szeretet áramlás van. Csak jelen kell lenni, ez a szentségimádás. Hát az a Paul is ezt csinálta. Egyszer aztán eltűnt. Napokig nem látták, akkor a nővére elkezdett érdeklődni, hogy mi lehet vele. Aztán megtudta, hogy lebetegedett, sőt, már nagyon beteg. Szinte már a halálán van és a kórházban van. Elment utána, hogy meglátogassa. Megmutatták neki, hogy hol van, melyik szobában. Bemegy. Paul ott ül az ágy szélén, széles mosolyjal, jó kedve van. Jól érzi magát, látszik, hogy semmi baja nincs. Hát Paul, nekem azt mondták, hogy te nagyon súlyosan beteg vagy. Azt mondja, az is voltam, majdnem meghaltam, mondja Paul vigyorogva. Majd éjszaka meggyógyultam. Hát hogy, mi történt? Egyszer csak jött valaki, rám nézett, és azt mondta, hogy Paul, én vagyok Jézus. Eljöttem, hogy meglátogassalak. Azóta kutya bajom. Hát most lehet, hogy ezt valaki kételkedve hallgatja. Hát mégiscsak egy szerzetes nővér írta, egy apáca. Ezek azért nem arról híresek, hogy hazudozók lennének. Biztos, hogy igazság alapja van. Tulajdonképpen az történt, hogy ez a Paul ez egy hűséges gyerek volt, ha hajléktalan is volt. És amikor bajba került, az ő barátja, akit szeretett, akit sűrű meglátogatott, az visszament hozzá, és ő is meglátogatta őt. Úgyhogy, hát lenne még itt néhány dolog, majd elolvassátok. Mexikói csodáról beszéltem a múlt héten, de nem fejtettem ki. Nekem mindig küldenek négy ilyen újságot, hármat oda hátra kitettem. Eukarisztikus csoda Mexikóban. Vigyetek belőle, elolvastátok, aztán adjátok tovább. Benne van a lengyelországi eukarisztikus csoda és a kivizsgálás eredményei, minden. És egy nagyon-nagyon jó tanítás van egy misztikus hölgytől, akinek az írásait, a tanításait már az egyház elfogadta, és rendben van. A lengyel egyházban a ige hirdetésnek a szerves része. Tehát a papok erről simán prédikálnak és beszélnek. Ezek nem az ő tanításai, hanem azok a tanítások, amit Jézustól hallott. Ezeket nagyon jó elolvasni, nagyon megerősíthet a hitünkben. Tehát összefoglalva, az elmúlt négy hetet az Úr nekünk adja önmagát az Eukarisztiában. Táplál minket, tehát táplálkozni és imádni, ez a két szót jegyezzük meg, hogy táplálkozzunk vele és imádjuk őt, táplálkozzunk őt vele a Szent Misében. Ő át akar minket is változtatni, és mint ahogy az egész világot, és imádni, az pedig a szentségimádásban. Jöjjetek egyre többen a szentségimádásra és a Szent Misére, és vágyakozzatok Jézus után, aki valóságosan jelen van. Ahogy Katona István atya mondta, a jubiláns gyémántmisés atya, minden szentmisében, mint ahogy ma is, életünk legnagyobb lehetősége előtt állunk. Isten a szívünkbe akar költözni. Az ő életében akar részesíteni minket. Egyesülni akar velünk. Amen.